Kedves hallgatóink, a Szabad Magyarország hangja Harad főiskolájának műsorát hallják. Kedves hallgatóink, mai műsorunkat születi hangulatképpel kezdjük. Kedves hallgatóink, mai műsorunkat születi hangulatképpel kezdjük.
Daltól vidám cseregéstől hangosak a szőlőhegyek. Az Isten áldotta magyar föld drága gyümölcsét szedegeti Kuttonba, Tokaj és Balaton hegyvölgyes vidékén az Alföld homokos tájai. Ünnep a szület még ma is, amikor a történelmi szőlőtermő vidékeink szinte dúlás nyomait mutatják. A fájdalmat és elkeseredést egy pillanatra legyőzi a szület öröme, az aratás boldogsága. A napsugára, a föld ereje, a szőlő aranyos fürtje, az emberi szív vidámsága és a születelők dala üli diadalát ezekben a napokban, a megtépázott szőlőhegyekben. A magyar ősz nekünk, szenvedőknek évről évre igazolásunk. A legyűrhetetlen természet, az élet üzenete ez a csüggedőknek, ahogy a Kosztolányi Dezső őszi reggeli című versében érthetik.
Ezt hozta az ősz. Búzs gyümölcsöket üvegtálon. Nehéz, sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfény körtét, legannyi búzs tündítő ékszerét. Vízcsöp irambik egy kövér bodóról, és elgúl akár a brillás. A pompa el, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni. Ám de túl a fák már aranykezükkel jöntenek nekem.
A szület a nyár utolsó üzenete, hogy el ne csüggedjünk a tavasz ébredésig, mert a szőlőhegy lefosztott vennyigény bizony már nem mutatják az új élet ígéretét. Hallgassuk meg Varga Gyula szőlőhegyen című szép költeményét.
Ősz az idő már, a levél pirosan egy pár, mint a vér. Váltva a sárgás színeket, szanaszét véres szigetek. Szél fut a szőlőhegyen át, hallom síró sóhaját. Panaszos jajjal nyög bele a szedett tűtőt kebenet. Összekiszállták levelét, földön az oldott kötelék. Fürt a lefosztott venyigén, nem mosolog már az idén. Majd csak az új nyár melegén, zsendül az új fürt, új venyigén. Zsendül-e vajon? Tudja az ég. Új tavasz, új nyár, jön-e még? Sárga halálszín közepett, szanaszét véres szigetek. Elfog a kétség, hogy a nyár vissza nem is tér soha már.
Igazi elmúlás sejtető őszi gondolatok ezek. De mi erősen hiszik, hogy új venyigén, új fürt zsendül, hogy újból beköszönt a nyár melege. Ugye, kedves hallgatóim, mi készülünk az új nyárra. Harasztóiskolánk műsora is ezt szolgálja. Az új magyar életet építő gondolatokkal, tervekkel, egy új világ születésébe letett hittel. Sok minden összeomlott körülöttünk, amit anyagi és erkölcsi értéknek hittünk. Az építés tehát az alapoknál kell kezdeni. Az ember értékelésénél, a legkisebb és legősibb emberi közösségnél, a család megmentésénél. Hallgassák meg korán kilátó munkatársunk előadását a család szociális biztonságának feltételéről, a családi bérről.
Az igazságosság, a közjó és a társadalmi béke elemi követelménye a családi bér. Az első lépés a szabadság rendje felé nem a tőke állás, hanem a nemzeti jövedelem igazságos megosztása, mégpedig olyan értelemben, hogy minden dolgozó legalább azt keresse meg, amit családi bérnek mondanak. Mi tehát nem holmi papíron készült elméletet, nem mondva csinált történelmi bölcselkedést ajánlunk, hanem olyan gyakorlati elvet hirdetünk, amely pontosan megmutatja, milyen legyen a helyes gazdasági politika. A kapitalizmust főként azért ítéljük el, mivel intézményesen rombolta a családot, amikor az anyát is a gyárba kényszerítette. Egyrészt ugyanis a munkásnak nem fizetett annyit, hogy abból családját is eltarthassa, másrészt pedig a női munkát olcsóbban vette, mint a férfiét. Ha tehát nagy volt a kínálat a munkapiacon, a nő sokszor előbb kapott munkát, mint a férfi, és így nem egyszer az apa látta el a háztartást, míg az anya a gyárban robotolt. Régi nyelven beszélve a visszaélés égbe kiáltó bűn, és egyik oka annak, hogy olyan súlyosan megrendült a család intézménye. A tévedést még nagyobban tetézik, akik ebből a romlásból azt merik következtetni, íme a társadalmi fejlődés mutatja, hogy a család elavult intézmény. Csak mellesleg jegyezzük meg, Marx a magánéletében biztosan nem fogadta el ezt a nézetet, hiszen rajongással szerette családját. Vannak ugyanis a létnek olyan törvényei, amelyek minden időben érvényesek, bármekkora legyen a tudomány haladása. Az agyvelő működésének törvényei, a számtan szabályai 50 század múlva is olyanok maradnak, mint ma, és hasonló törvények vannak a társadalmi életben is, tehát nem lehet őket súlyos következmény nélkül megszegni. Van sok rosszul sikerült házasság, van számos család, ahol nincs béke, de a tévedésből, meg a bűnből semmi érvet se lehet kovácsolni az intézmény ellen, amelynek értékét mással nem lehet pótolni. A hitvesi hűség, a tiszta szerelem egyetlen őrzője és biztosítéka, a szülői szeretet és tekintély az igazi nevelő tehetség, és mindez olyan érték, amit sem vagyon, sem politikai siker nem pótolhat, s amiértől nincs igazi műveltség, sem pedig társadalmi jólét. Úgyis olyan borzalmasan sötét ez a földi élet, és rideg és lelket fagyasztó. De mi lesz itt akkor, ha még az a fény és meleg is eltűnik, ami a jó családokban él, sőt a tömegbe is sugározza a maga erejét? Akkor lesz majd igazán fenevad az ember, és marakodás az élet. Csak olvasni kell, mit jaj veszék el a budapesti sajtó az ifjúság erkölcséről. Úgy látszik, igen nagy már az a réteg, melyel nem bír a mindenható pár, és a kormány a szülőkre hárítja a felelősséget. Csak azt felejti el, hogy előbb a párt rombolta rendszeresen a tanítók és a szülők tekintélyét. Azt sem látják be, hogy nevelésről szó sem lehet, amikor semmi idő sem marad a családi életre. Az üzemben kizsarolják a dolgozókat, aztán tanfolyamokra kényszerítik őket, s így még az alvásra sem jut elég idejük. Családi bérről szó sem lehet abban a haladónak nevezett gazdasági rendszerben, s azért az anyának is munkába kell mennie, ha legalább a mindennapi kenyeret meg akarják keresni. Így a szülőnek egyszerűen nincs módja a gyermekkel foglalkozni, tehát az ifjúság az iskolában meg az utcán nevelődik, és valósággal csoda, hogy a nagyobb része még nem züllött el egészen. A magyar nép lelki egészségét őrzi a hit és a hagyomány ereje, amely tovább él a jó családokban. Ezekben még nem hat a kommunista mákony, s azért bennük van a jövő záloga is. Könnyű elképzelni, mit írna Mazrényi Miklós arról a maszlagról, amivel most a magyar rontják, de reméljük, már nem sokáig tehetik. Nincs annak épp esze, aki ellensége a boldogságnak, melynek vágya teremti és birtoklása a az apai gond és az anyai szenvedés mind éles lesz a gyermek mosolyában, az életet és fáradalmat köszönő örömben. Ez életadó közösség a teremtő bőségének remeke. Mert a családban a magát felejtő gond és szenvedés tüzében hősök lesznek az apák és anyák, és az ilyen jellemek tudnak aztán a szívük szépségével gyermeket nevelni, aki méltó a szülőjéhez. Az egész társadalom szellemi öngyilkossága volna, ha lerombolná a család intézményét, és semmi értelme se volna tovább folytatni a történelmet. Ebben a világban rengeteg már a hideg tudás, de annál kevesebb benne az a bölcsesség, amely a szerető szívből fakad. Képben kifejezve olyan szörnyeteg ma igen sok ember, akinek folyton tágul a feje, és mindig kisebb lesz a szíve. Ahol pedig fölbomlik az arány, ott bomlik az élet és a lét maga is. Sok szó esett valamikor nálunk a mély magyarságról, de ez a kifejezés most kapja meg igazi értelmét. Most minden szellemi vagyonunkat, nemzeti értékünket, nagyságunkat és jövőnket a család őrzi. Most minden szülő, aki hivatásának megfelel, igazi hős. Élete lassú vértanúság, de ebben a nagyságban van az élet igazi értelme, és aki ezt világosan látja, annak már nem lesz olyan nehéz a keresztet hordani, mint a reménytelen fogány. Úgy hiszük, fölösleges volna tovább bizonyítani, mennyire alapvető érték a család, mind az egyén, mind pedig a társadalom életében. Ebből viszont az is kitűnik, milyen irányban kell a társadalom gyógyulását keresni. Ha mindenkinek joga van családot alapítani, akkor minden dolgozónak joga van a családi bérhez is. Ha valamely gazdasági rendszer nem képes a családos dolgozónak ezt az összeget biztosítani, akkor a rendszer maga a lényegében a hibás. Régen nagyon kezdetleges volt a termelési módszer, és a jobbágy, a cébeli iparos, a szatócs valamiképpen megkereste azt, ami a családnak kellett, pedig akkor a gyerek is több volt, mint ma. Nem a múltat akarjuk most dicsérni, csak egyszerűen érvelünk belőle. Mennyivel könnyebb volna ma ugyanazt elérni, amikor a termelés lehetősége korlátlan. Persze, ha a gazdasági politikában nem a közjólét, és nem a szükségletek ellátása az első cél, s ha abban csak a tőkehaszon vagy az állam érdek a parancsoló el, akkor a társadalom és a család a rövidebbet húzza. Tételünk ellen azt a nehézséget szokták fölhozni, hogy csak az apa dolgozik a munkaadónak, nem pedig a család. Tehát az alkalmazottnak csak annyi fizetés jár, amennyit egy személy megérdemel. Ha ez az okoskodás helytálló volna, akkor azt kellene mondani, minden munkásnak csak annyi jár, amennyi a megélhetését biztosítja. Amit persze a fények ismeretében senki józanul nem állíthat. Tehát minden dolgozónak annyi bér jár, amennyit a munkája ér, ha szorgalmasan és szakszerűen dolgozik. Ha jól szervezett gazdaságban ez az összeg nem lehet kevesebb, mint a családi bér, mert az egész gazdaság lényegénél fogva arra való, hogy az egész társadalmat eltartsa. De mondjuk csak ki egészen nyersen az igazságot, úgy, amint a népünk szokta. A csikó sem dolgozik a gazdának, de mégis eltartják. Csak amikor az ember utódjáról van szó, akkor kezdenek sokan okoskodni, mintha az emberi munkaerőt nem kellene állandóan felújítani, és az öreg bányászt fiatallal pótolni. A gépesített termelést állandóan fenyegeti a túltermelés veszélye, tehát már ezért is szükség van olyan társadalmi rétegre, amelyik csak fogyaszt és nem termel, hogy minél nagyobb legyen a belső piac. Mind a gazdasági, mind a nemzeti érdek követeli a családi bért, de elsősorban a jog és az erkölcs parancsolja. Ha végrehajtják, a törvény egyedül valóságos forradalmat csinál az egész gazdasági életben, amint majd legközelebb néhány példában bemutatjuk. Ez ugyanis nem vértelen elmélet, nem tudálékos bölcselem, nem elvont ábrándozás a jövő államáról, amely sohasem lesz több, mint a képzelet szüleménye. A mi tanításunk a földön jár, és gyökerében ragadja meg az életet, hogy embernek való formát adjon neki.
Kedves hallgatóink, most a franciaországi Bretagne-félsziget különös ősi népének dalaiból mutatunk be néhányat.
Bereit wie Waffen, wo ist das Recht? Fél jótiwázni az utol, mert nap egy vénysem összanek, dárom lelene, de én elemmel. A nap is dolgozom fejzenna, néplek a fuára leadásán, szomszít üzlában bevélein, jó neked szűk, látóaidat léna.
Armand Huff énekelt, kedves hallgatóink, egy breton népdalt, ennek a különös sorsú népnek ősi nyelvén. A következő ének a breton búcsúról szól, franciául. A játékos dallamja már szinte megelevenednek a finom csipkével és ezüstszálakkal átszőtt fejvízben sétáló lányok, az esti szellő lát fuvallata, a felhők mögül kandikáló hold halvány fénye, és az öreg város felett őrködő középkori vártornya. Elhatároló utak mélyen bevágódva kacskaringóznak. Összefonodott ázufák védik a vándor énekest, a friss tengeri szél, a finoman szitáló eső, vagy a melegen tűző napsugár ellen.
Nemes egyénisége megérdemli, hogy emlékezzünk rá. A
magyar reformkor egyik legkiválóbb szónoka és legrokonszenvesebb egyénisége volt. Már 1825-ben ő volt a Tolnai megyei gyűlés szabadelvű ellenzékének vezére. Mégsem számítható az igazi politikus fajtához. Teljes szívvel lelkesedett eszmékért és küzdött is értük szóval és tettel. Három nagy célt ismert. A jobbágy felszabadítást, a közteherviselést és halálbüntetés eltörlését. Mint jól tudjuk, az első kettőt is csak évtizedes harc után sikerült elérnie. De Bezerik István a földes úr kötelességének érezte, hogy a maga kis világában, a földes úri birodalmában megvalósítsa mindazt, ami tőle telik, mielőtt még országos törvény kötelezné rá. 1836-ban ő volt az első, aki úrbérváltsági szerződést kötött jobbágyaival, és ezáltal szabaddá tette őket. 1840-ben pedig önként vállalta, hogy nemes létére adót fog fizetni. A földes uraknak járó úrbéri terhek megváltásával még nem oldódott meg a magyar parasztság sors kérdése. De hogy az 1830-as és 40-es évek törvényhozó nemessége a saját anyagi érdekeivel ellentétben lebontotta a kastélyok és kúriák kiváltságait, ennek a forradalmi újításnak Széchenyi észhez szóló érvei és Kossuth kedélyeket felkorbácsoló szavai mellett éppen Bezerény István gyakorlati példája készítette elő az útját.
Ha ma élne, vajon nem ugyanezt a harcot kellene megvívnia? Emlékezzünk rá illő tisztelettel és kegyelettel. Azt mondott a bevezetőnkben, kedves hallgatóink, hogy parasztiskolánkban az új magyar életet tervezzük építő gondolatokkal. Számos esetben hoztunk már követése méltó példát a szabad országok parasztságának életéből. Nem mintha magunk múltjában nem lettek volna sikeres és még ma is időtálló kezdeményezések. Baróti Gyula munkatársunk egyik adásunkban már beszámolt az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, mint a magyar népi szervezetek egyik legkiválóbbjának munkájáról. Most következő előadásában az Erdélyi Szövetkezetről emlékezik meg.
A szövetkezés önsegélyt és kölcsönös támogatást, egyéni kezdeményezést és együttes erőfeszítést jelent. Tehát középút az individualizmus és kollektivizmus között. Az ilyen szövetkezeti mozgalom hozzájárul a valódi és tiszta demokrácia kialakításához, de egyúttal gazdasági és társadalmi önvédelmet is jelent a szövetkezők számára. Ez volt a belső tartalma célkitűzése az erdélyi szövetkezeti mozgalomnak is, amely egy időben indult meg az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesülettel. A szervezés alulról indult. A szellemi irányítók kizáróan a felvilágosítás és javaslattétel munkájára szorítkoztak, és rábeszélték az érdekelteket a szövetkezésre. Így alakultak meg első helyen a falusi szövetkezetek. Hogy az erdélyi magyarság milyen mértékben ismerte fel a falu jelentőségét a nemzet életében, azt aligha példázhatjuk jobban, mint egy idézettel az erdélyi fiatalok egyik számából, amely ezekben a mozgalmas időkben jelent meg. Az idézet következőképpen szól. A romániai magyarság gazdasági alapja a magyar falu. Amilyen az ő gazdasági helyzete, olyan az egész romániai magyarságé. A romániai magyarság társadalmi alapja a magyar falu. Ő a legnagyobb tömege, ő lesz gerince a magyar iparosságnak, munkásságnak és intelligenciának is. De a magyar falu a magyarság kulturális alapja is. A magyar lélek legősibb, legmélyebb megnyilvánulását ő őrizte meg, és csak is ezekből az ősi megnyilvánulásokból tudjuk kialakítani a sajátos erdélyi magyar kultúrát, amely új szín, új emberi érték az egész világ számára. A hitel, a tej és gazdasági szövetkezetek a Kolozsvárot székelő gazdasági és hitelszövetkezetek szövetségébe, a fogyasztási szövetkezetek pedig a nagyenyedi hangya fogyasztási szövetkezetek központjába tartoztak. A két központ mellett külön ellenőrző unió működött, amelynek tagjai az összes szövetkezetek kiküldöttei voltak. A gazdasági és hitelszövetkezetek uniójához és szövetségéhez tartozó szövetkezetek száma az 1938-as év elején 304 hitel, 133 tej és 39 mezőgazdasági, ipari, valamint speciális rendeltetés szövetkezet volt. A 478 szövetkezet közül 206-nak saját ingatlana volt. A hitelszövetkezetek közül 68-nak heti betétes, 36-nak állatbiztosító, 18-nak értékesítő, 42-nek temetkezési csoportja, illetve alosztálya, 166-nak pedig népkönyvtára és olvasóköre volt. A központnak és a Marosvásárhelyi vadgyárnak összesen 42 tisztviselője és alkalmazottja volt, az ellenőrzést mindössze 9 revizor végezte. A hangya fogyasztási szövetkezetek központjához ugyanebben az időben 320 szövetkezet tartozott. A központoknak, a vidéki tranzitó raktáraknak és az uniónak összesen 96 alkalmazottja volt. Figyelemre méltó, hogy a szövetkezetek milyen kicsi bürokratikus apparátussal dolgoztak. A hangya kötelékébe tartozó szövetkezetek közül 196 saját székházzal, illetve ingatlannal rendelkezett. A szövetkezetek közül a legérdekesebb és legfigyelemre méltóbb típus a tejszövetkezet volt. Még 1930-ban mindössze 3 magyar tejszövetkezet működött Erdélyben, 8 évvel később számuk 130-ra szaporodott. Marosvásárhelyt 1936-ban napi 20 ezer liter kapacitású tejfeldolgozó szövetkezetet létesítettek, amely külföld, elsősorban Anglia felé jelentős exportot bonyolított le. 2 évvel később, 1938-ban hasonló telep létesült Székelykeresztúron is. Ezek a tejszövetkezetek felmérhetetlen szolgálatot tettek a falu népének, mert állandó és biztos jövedelemhez juttatták, és másfelől áldásosan hatottak az állattenyésztésre is. A hitel, fogyasztási és tejszövetkezetek mellett nagy számban létesültek speciális rendeltetési szövetkezetek is. Különös említést érdemelnek a vidék mezőgazdasági kis- és háziipari termékeit a városi fogyasztó közönséghez juttatott szövetkezetek, mint amilyen a brassói Ágisz, a tordai Áve, a kolozsvári Pitvar és Méhkas szövetkezetek voltak. Ezen felül főleg Csík megyében erdőszövetkezetek alakultak, egyebütt pedig mezőgazdasági gépek beszerzésére, valamint gyümölcs, baromfi, tojás, gyógy és ipari növények feldolgozására, tenyésztésére és értékesítésére alakultak szövetkezetek. Mind az Erdélyi Gazdasági Egyesület, mind a szövetkezetek megszervezése és működése nagyon tanulságos lehet a jövőre. Mutatják, hogy a meghirdetett elveket a maguk valóságos jelentésének értelmében kell megvalósítani. Mutatják, hogy az állampolgárai nagyobbat és maradandóbbat, jobbat és mégis egyszerűbbet tudnak alkotni a maguk erejéből, mintha mindent agyon támogatva a mindenható állam. Ennek oka, hogy az állam lényegénél fogva csak általános intézkedéseket hozhat, bürokratizál, és így korlátozza a szabad emberi együttműködést, aminélkül pedig nincs szabad ember, nincs szabad társadalom, és nincs szabad ország se.
Kedves hallgatóink, Rádión Paraszt Főiskolájának műsorát hallották. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.